És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivett egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édeség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tárcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubákozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előre hajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szálloda tulajdonos, sok testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, és végül a tányér indult útnak. Aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, és egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden, és ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrosz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli arabbin. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta, és meglátta Schróbeck urat is, a Schróbeck szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem, de mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak egy becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De ezzel a dolog még korán sem ért véget, Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a 2 tányértól akkora ereje támadt, hogy háromszor már a földre döntötte az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a háromszor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és a szakácsok nagy üggyel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk, Ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikós tokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájuldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baja lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta két tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött két rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy sámrő szeparéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért oda szólt a ruhatáros nőnek, hogy az a két tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagylót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újjukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér.